Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Regli Erika vagyok. Folytatom a műsort ott, ahol az előző műsorban abbahagytam a betegségek elfogadásáról. A harag és a tagadás szerepe a betegség feldolgozásában. Amikor valaki súlyos diagnózist kap, nem csupán testi értelemben szembesül egy új valósággal, hanem lelki és érzelmi szinten is. A diagnózis pillanata sokak számára egyfajta töréspont. Addigi életük, biztonságérzetük, terveik hirtelen bizonytalanná válnak. Ebben a folyamatban a tagadás és a harag természetes, sőt, elengedhetetlen lélektani reakciók. Ezek a szakaszok nem a gyengeség, hanem a pszichés védekezés formái. A lélek kísérletei arra, hogy feldolgozhatóvá tegye a felfoghatatlant. A tagadás a lélek ideiglenes menedéke. A tagadás az első védekező reakciók egyike. Amikor az ember először hallja a diagnózist, gyakran egyszerűen képtelen elhinni. Olyan mondatok hangzanak el, mint ez biztos tévedés, nem érzem magam betegnek, majd elmúlik. Ez a tagadás azonban nem a valóság elutasítása, hanem pszichológiai pihenőhely. Időt ad a tudatnak, hogy fokozatosan engedje be az új valóságot. A lélek ezzel védi meg magát a sok túlterhelő hatásától. A tagadás tehát nem akadály, hanem egy átmeneti állomás a feldolgozás útján. Amint a beteg lassan képes befogadni az információt, a tagadás fokozatosan elhalványul, és helyét átveszi a düh, a félelem vagy az elfogadás keresése. A harag a tehetetlenség hangja. A tagadást gyakran a harag követi. A beteg dühös lehet az orvosokra, sorsra, Istenre, a családjára vagy akár önmagára is. A harag mögött azonban nem pusztán agresszió rejlik, hanem mély tehetetlenség. Amikor valaki elveszíti az irányítást a teste felett, természetes, hogy a lélek keres valamit, amiben kapaszkodhat, és a düh ilyenkor energiát ad. A harag felszabadító erejű lehet. Megakadályozza, hogy a beteg teljesen belesüppedjen a passzivitásba. Kimondja azt, amit addig elfojtott, a félelmet, a veszteségérzetet, az igazságtalanság fájdalmát. Bár a környezet számára a harag gyakran nehezen kezelhető, fontos megérteni, hogy ez nem romboló, hanem átalakító erő lehet, ha teret kap és megértést talál. A két szakasz kapcsolata. A tagadás és a harag ugyan különálló érzelmi állapotok, mégis szorosan összekapcsolódnak. A tagadás idején a lélek még nem tud szembenézni a valósággal. Amikor ez a védő burok megreped, a felgyülemlett félelem és fájdalom gyakran haraggá alakul. A harag tehát a tagadás feloldódásának jele. Azt mutatja, hogy az ember már kezdi érzékelni és elfogadni, ami történik vele. Mindkét szakaszban közös, hogy az érzelmek kifejezése létfontosságú. A betegnek joga van a tagadáshoz, joga van dühösnek lenni. A környezet feladata nem az, hogy elfojtsa ezeket az érzéseket, hanem hogy biztonságos teret adjon nekik, csak így vezethet az út az elfogadás, sőt, akár a belső megbékélés felé. Záró gondolatként, a harag és a tagadás nem a gyógyulás akadályai, hanem annak részei. A lélek, miközben ezekkel az érzelmekkel dolgozik, fokozatosan új egyensúlyt talál. A betegség elfogadása nem egy pillanat műve, hanem folyamat, amelyben minden dühös szó, minden tagadó gondolat egy-egy lépés afelé, hogy az ember újra kapcsolatba kerüljön önmagával és az életével. Példának hoztam egy tanulságos emberi történetet, amely bemutatja a tagadás és a harag szerepét egy betegség feldolgozásában. A történet valós élményeken alapuló, de fiktív szereplővel készült, hogy hiteles és átélhető legyen. Miért pont én? Anna története a tagadásról és a haragról. Amikor Annának kimondták a diagnózist, már rák, csak ült az orvosi rendelőben, és nem értett semmit. A szavak, amiket hallott, mintha egy másik nyelven hangzottak volna. Biztosan tévedtek, gondolta, én nem vagyok beteg, csak fáradt vagyok. Ez volt a tagadás. Egy láthatatlan védőpajzs, ami megóvta attól, hogy azonnal összeomoljon. Hazament, dolgozni kezdett, mintha mi sem történt volna. A barátai aggódtak, de ő csak legyintett. Semmi bajom, majd rendbe jövök. Aztán, amikor megérkezett a második orvosi vélemény, ami megerősítette a diagnózist, a pajzs megrepett. A tagadás helyét átvette a harag. Dühös lett az orvosokra. Miért nem vették észre korábban? Dühös lett a világra, sőt, még a saját testére is. Elárultál engem, mondta sírva a tükör előtt. Hetekig tombolt benne a düh, de a harag lassan fáradtságá, majd elgondolkodássá vált. Egy este a lánya rajzát nézte, amin ő és a családja kézen fogva álltak a napon. Ekkor történt valami. A harag mögött megszületett a félelem, és a félelem mögött megszületett a bátorság. Anna ekkor először mondta ki hangosan: igen, beteg vagyok, de élni akarok. Ettől a pillanattól kezdve már nem a diagnózis határozta meg őt, hanem az, ahogyan reagált rá. Megengedte magának a dühöt, a tagadást, a könnyeit, és ezeken keresztül jutott el az elfogadáshoz. Tanulság: a tagadás és a harag nem gyengeség, hanem a lélek természetes válasza a veszteségre. Aki mer dühös lenni, az már nem menekül, az már küzd. És aki elmeri engedni a tagadást, az lassan megtalálja a békéhez vezető utat. A félelem és a szorongás kezelése. A betegség diagnózisa gyakran intenzív félelmet és szorongást vált ki. Az ismeretlen kimenetel, a kezelések bizonytalansága és a test változásai mind fokozhatják az aggódást. Ez természetes emberi reakció, hiszen a szorongás ösztönösen figyelmeztet a veszélyekre, és próbál felkészíteni minket a problémák kezelésére. Ugyanakkor a túlzott szorongás ronthatja a fizikai és lelki állapotot, ezért fontos megtanulni kezelni. Néhány hatékony módszer: tájékozódás és információszerzés. A pontos, megbízható információk csökkenthetik az ismeretlentől való félelmet. Megnyugtató lehet tudni, hogy milyen kezelési lehetőségek állnak rendelkezésre. Beszélgetés és támogatás. Családtagokkal, barátokkal vagy szakemberekkel való kommunikáció segít kifejezni az érzéseket és csökkenteni az elszigeteltség érzését. Relaxációs technikák, mély légzés, meditáció, jóga vagy progresszív izomlazítás segíthet az idegrendszer megnyugtatásában. Rutin és kis célok kialakítása. Mindennapi rutin és apró elérhető célok meghatározására stabilitást és kontrollérzetet ad. Szakember bevonása. Pszichológus, pszichiáter vagy onkopszichológus segítsége célzott módszereket kínálhat a szorongás csökkentésére. A félelem és szorongás kezelése nem a negatív érzések elnyomását jelenti, hanem azok tudatos kezelését és a belső erőforrások aktiválását. Amint a beteg megtanul együtt élni az érzéseivel, könnyebbé válik az elfogadás és a gyógyulásra, illetve a mindennapokhoz való alkalmazkodásra fordítható energia is megnő. Szorongás csökkentő technikák. A betegség okozta félelem és szorongás természeti reakció, de léteznek hatékony módszerek, amelyek segíthetnek a kezelésében és a lelki egyensúly megőrzésében. Mélységi légzés, tudatosan lassan és mélyen lélegezzünk be az orron keresztül, majd lassan fújjuk ki a levegőt. Segít csökkenteni a stresszhormonok szintjét, megnyugtatja az idegrendszert és csökkenti a szorongást. Progresszív izomlazítás. A test izmainak fokozatos feszítése és elengedése, például ököl megfeszítése, majd ellazítása. Tudatosítja a test feszültségeit és segít ellazulni, miközben a figyelmet jelenre irányítja. Meditáció. A figyelem összpontosítása a jelen pillanatra, anélkül, hogy ítélkeznénk a gondolatok felett. Csökkenti az állandó aggodalmat, segít elfogadni a helyzetet és a testi-lelki érzéseket. Fizikai aktivitás, séta, jóga, könnyű torna vagy bármilyen rendszeres mozgás. Fokozza a boldogsághormonok termelődését, csökkenti a feszültséget és javítja a hangulatot. Naplóírás vagy gondolatok megfogalmazása. Az érzések leírása segít feldolgozni a félelmet, a haragot vagy a szomorúságot. Rávilágít a gondolatmintákra, és lehetővé teszi, hogy tudatosan kezeljük a negatív érzéseket. Támogatói beszélgetések. Családtagokkal, barátokkal vagy pszichológussal való rendszeres kommunikáció. A félelem megosztása csökkenti az elszigeteltség érzését, és lehetőséget ad a tanácsok, útmutatások megismerésére. Rutin és kis célok kialakítása. Minden nap tervezett kis lépésekben elérhető célokat tűzni ki. Kedves hallgatók, egy rövid szünet után folytatom.
Fekszel egyedül, és nincs ki vár. A holnappal nehéz most szembenézni már. A félelem szívedben mélyen él. Egy nap az életünk, és egy nap a tévedés. Annyi mindent kéne helyre hozni még, és annyi szépet kéne tenni, ugyanúgy, mint rég. De ha nyitott szívvel játsz, ide nem állít meg más, és a nagy világ majd rád figyel, egy pillanatra tán van remény. A félelmeken át majd elkísér az a gondolat, hogy te is sokkal többet ér. Biztosan ott vár a túlsóban, ha elhiszed, hogy jobb lehet az a világ, ami jár neked. Éjjel nem magaddal vívott harcait, és a reggel mindig rábeszél, hogy feladd az álmaid. Áruhában hordod minden kincsedet, mert elhiszed, hogy nem lehet, nem lehet neked. Annyi mindent kéne helyre hozni még, és annyi szépet kéne tenni, ugyanúgy, mint rég. De ha nyitott szívvel jársz, ide nem állít meg más, és a nagy világ majd rád figyel, egy pillanatra tán van remény. A félelmeken át majd elkísér az a gondolat, hogy te is sokkal többet élsz. Biztosan ott vár a túlsó part, ha elhiszed, hogy jobb lehet az a világ, ami jár neked. Van remény, a félelmeken át majd elkísér az a gondolat, hogy te is sokkal többet élsz. Biztosan ott vár a túlsó part, ha elhiszed, hogy jobb lehet az a világ, ami jár neked, hogy szebb lehet az a világ, ami jár neked.
a betegség nem csak a beteget, hanem a családtagokat és hozzátartozókat is mélyen érinti. Sokszor a családtag is fél, aggódik a gyógyulásért, és bizonytalan, hogy hogyan tudna segíteni. Mégis a nyílt, őszinte megszólalás rendkívül támogató lehet a beteg számára. Amikor a hozzátartozó kimondja az érzéseit, például én is félek, de melletted vagyok, és együtt megbirkózunk ezzel, két fontos dolgot ad a betegnek. Érzelmi biztonságot, a beteg érzi, hogy nincs egyedül, hogy valaki mellette áll, még akkor is, ha mindkettőjükben jelen van a félelem. A másik pedig egy megnyugtató példa, a hozzátartozó őszinte, de higgadt kommunikációja segít a betegnek is kezelni a szorongást. Látja, hogy a félelem természetes, de nem kell eluralkodnia. Fontos, hogy a hozzátartozó ne próbálja elnyomni a saját félelmét, hanem tudatosan kezelje és közben jelezze, támogatja a beteget. Ez a fajta nyitottság erősíti a kapcsolatot, csökkenti az elszigeteltség érzését és hozzájárul a közös megküzdéshez. Sok inspiráló példa mutatja, hogy krónikus betegséggel is lehet teljes, sőt, sikeres életet élni. Gondoljunk például Nick Vujicicre, aki végtagok nélkül született, mégis világszerte emberek millióit inspirálja életörömével és hitével. De nem kell messzire mennünk, számtalan olyan ember él körülöttünk, aki a betegség ellenére is helytáll a munkájában, családjában, vagy éppen másokon segít tapasztalataival. Közös bennük, hogy elfogadták helyzetüket, és nem a korlátokra, hanem a lehetőségekre koncentrálnak. Ők bizonyítják, hogy a nehézségek ellenére is lehet értelmes, boldog életet élni, ha van bennünk hit, kitartás és remény. Az életmódváltás kulcsa a rendszeresség és tudatosság. Fontos, hogy kialakítsunk egy olyan napi rutint, amely támogatja testi-lelki egyensúlyunkat. Egy nyugodt reggeli, néhány perc mozgás, egészséges étkezések és elegendő pihenés mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy jobban érezzük magunkat. Emellett a pozitív emberi kapcsolatok is erőt adnak, a család, a barátok, vagy akár a közösség szeretete és támogatása segíthet átvészelni a nehezebb napokat. Érdemes apró célokat kitűzni magunk elé, mert a kis lépések idővel nagy változásokat hoznak. Végső soron az életmódváltás nem csupán az egészség megőrzéséről szól, hanem új lehetőségek felfedezéséről. A betegség rákényszeríthet, hogy más szemmel nézzünk az életre, de ezzel együtt megtanít a hála fontosságára is. A legnagyobb ajándék talán az, hogy megtanuljuk, a boldogság nem a tökéletes testben vagy körülményekben rejlik, hanem abban, ahogyan nap mint nap képesek vagyunk örülni annak, amink van. Közösség és támogatás. Egy betegségdiagnózisa gyakran félelmet, bizonytalanságot kelt az emberben. Ilyenkor könnyen úgy érezhetjük, hogy egyedül maradtunk a problémánkkal, és senki sem érti meg igazán, mind megyünk keresztül. Azonban a gyógyulás és a lelki egyensúly szempontjából rendkívül fontos, hogy megtaláljuk a támogató közösségeket, ahol sorstársakra, megértésre és biztatásra lehetünk. A közösség ereje képes új reményt adni, és segít abban, hogy ne a betegség, hanem az élet kerüljön a középpontban. Napjainkban egyre több civil szervezet és betegklub dolgozik azon, hogy összefogja a hasonló nehézségekkel küzdő embereket. Ezek a közösségek nem csak gyakorlati segítséget nyújtanak, például információkat az egészséges életmódról, jogi tanácsokat vagy orvosi előadásokat, hanem lelki támaszt is adnak. A betegklubok találkozóin a résztvevők megoszthatják egymással tapasztalataikat, sikereiket és kudarcaikat. A technológia fejlődésével ma már az online tér is lehetőséget kínál a kapcsolódásra. Az interneten létrejövő fórumok, csoportok és támogató közösségek különösen azoknak jelentenek segítséget, akik fizikailag nem tudnak eljárni személyes találkozókra. Az online betegcsoportokban név nélkül is lehet kérdezni, tapasztalatokat megosztani és támogatást adni másoknak. Sokak számára ezek a közösségek a mindennapi erőforrást jelentik, hiszen bármikor elérhetők, és mindig akad valaki, aki meghallgatja őket. Az ilyen fórumok bizonyítják, hogy a technológia nem csak elválaszt, hanem össze is köt, különösen akkor, amikor a legnagyobb szükségünk van a kapcsolódásra. A spiritualitás és a hit. Az emberi életben mindig is fontos szerepet játszott a hit és a spiritualitás. Különösen igaz ez akkor, amikor valaki betegség, veszteség vagy más nehézség árnyékában él. A spiritualitás nem feltétlenül vallásos hitet jelent, sokkal inkább azt a belső erőt, amely segít megtalálni az élet értelmét és elfogadni mindazt, amit az út elénk hoz. A hit és a lelki élet ápolása erős támaszt adhat a gyógyulásban, segít feldolgozni a fájdalmat, és reményt ad akkor is, amikor a körülmények kilátástalannak tűnnek. Sokan, amikor betegséggel szembesülnek, újra felfedezik a hitben rejlő megtartó erőt. A vallásos emberek számára az ima, az ige, a közösségi szertartások vagy a lelkésszel való beszélgetések segítenek megnyugvást találni. Mások számára a természet, a zene, a művészet vagy a csendes elmélkedés válik spirituális élményé. A lényeg, hogy a hit és a lelki gyakorlatok segítsenek kapcsolatot teremteni önmagunkkal és valami nálunk nagyobbal, akár Istennel, akár az élet értelmével, akár az emberi jósággal. Kedves hallgatók, megköszönöm figyelmüket, ennyi fért a mai műsorba, elköszönök önöktől, jó egészséget kívánok mindenkinek. Rejkilé Erikát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!